Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Mészáros Erika vagyok a mikrofonnál. Mai vendégem Krugné Vavrek Anna Mária védőnő, akivel az óvodáskorú gyermekeknek a fejlődéséről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szia Erika, én is köszöntöm a hallgatókat.
Először is, mielőtt itt a fejlődésről beszélnénk, nézzük meg azt, hogy pontosan a mostani törvényi szabályozás szerint hány éves korban lehet az óvodába bekerülni.
Azok a gyermekek, akik az adott év augusztus 31 napjáig betöltik a harmadik életévüket, ők azok, akiket kötelező óvodába íratnunk. Korábban van arra lehetőség, hogy már korábban óvodába kerüljenek, van több intézmény, akik mini csoportokat tartanak fönt, a bölcsődei férőhelyek szűkössége miatt esetleg. 3 éves korban sem kötelező, illetve kötelező törvényileg az óvodába iratkozás, viszont a jegyzőnél lehet kérvényezni akár ennek halasztását. Amikor a szülő egy kérvényt nyújt be, ezt az óvodavezető és akár a védőnő véleménye alapján a jegyző fogja eldönteni, hogy valóban megalapozott-e akár egy koraszülött babáról, ha van szó, vagy egy súlyos krónikus betegséggel küzdő gyermek esetében tudjuk halasztani ezt az időpontot.
Ez a halasztás speciálisan az adott helyzettől függ, hogy mekkora időtartamú lehet, mondjuk egy évvel később, vagy fél évvel?
Igen, tehát az 5 éves kor az, amikor már kötelező, tehát tovább halasztanunk nem lehet. 1 év, 2 év halasztásra van lehetőség.
Jó, nézzük meg az óvodába került gyerekeknél, hogy is van a mozgásfejlődés, hogy néznek ki azok, akik óviba kerülnek, és mondjuk hát nézzük 3 éves kortól.
Igen, beszéljünk a 3 éves korú kisgyermek, aki általában, tehát nagy százalékban ők kerülnek óvodába. Ez az első teltségi időszakra esik, így nevezük, tehát 4 éves korig tart. Tehát kicsit tömzsibbek, rövid a nyakú, keskeny a válluk, kidülled a kis pocakjuk, rövidek a végtagok, picit még esetlenebbül mozognak. Haladunk tovább, ugye a növekedési vagy a fejlődésük során. Az első nyúlási időszakok az már a 6 éves kor köré tehető, amikor mind a törzsük, mind a végtagok megnyúlnak, testmagasságuk felezési pontja a köldökük alá kerül, és ezzel a mozgásbiztonságuk sokat javul.
Nézzük meg a 3 éves kort, hogy mi is az, amit tényleg nagyon jól tud, vagy amit jól kellene tudni egy 3 évesnek, aki szaladgál. Azok a legcukibbak szerintem, a kis pocakjukkal, a kis rövid végtagokkal, tehát ott van szerintem az ilyen hatalmas kíváncsiság és nagy-nagy mozgékonyság.
Nagyon sokat futkároznak, ugrándoznak, pörögnek, forognak, képesek már lépcsőn váltott lábbal közlekedni, még kapaszkodva ugyan, de már egymás mögé rakják a lábacskáikat, nem egymás mellé. Próbálkoznak az egyensúlyozással, ami még 1-2 másodpercig sikerül csak, és ahogy az egyensúly érzékelésük fejlődik, ez 8-10 másodpercig is kitart később, tehát már 5-6 éves korban már ebben is sokat ügyesednek.
Hogyan zajlik ez a fejlődés, hogy mekkora változások vannak? Ugrásszerűen lehet a mozgásukban fejlődést tapasztalni, vagy szépen folyamatosan, fokozatosan?
Hát vannak ugrásszerű változások, tehát amikor mondjuk egy pedagógus is észreveszi, hogy a nyári időszakban mennyit változtak a gyerekek, szoktuk hangsúlyozni mi védőnők is, hogy hagyják szabadon mozogni a gyerekeket. Nem feltétlenül kell nekünk beleszólni, irányítani az ő mozgásukat, ezt a nagy aktivitásukat ők nagyon kreatívan tudják használni. Tehát például elég egy járda szegély, amin tudnak egyensúlyozni, egy árokpart, egy kidőlt fa, amin át lehet lépni, tehát nem feltétlenül kell speciális foglalkozásokra, mozgásokra gondolni. Persze később 5-6 évesen már lehet különböző sportokat választani, például amikor meg korcsolyázni, úszni képesek, megtanulni. Tehát ez egy későbbi időszak, és ebbe lehetnek igen ugrásszerű, hogy egy nyári időszak után sokkal ügyesebbek.
Én, ha jól emlékszem erre a korszakra, hogy ilyenkor voltak borzasztó koszosak az én gyerekeim. Érdemes őket hagyni, mert ugye hát a kíváncsiság, ami hajtja őket, szerintem ilyenkor a mozgékonyság mellett szó szerint mindent feltúrnak a környezetükbe.
Hogyne, tehát tapasztalatokat szereznek ezáltal, ugye az utánzással szereznek sok tapasztalatot, meg azzal, hogy mindent kipróbálnak, és kíváncsiak, és érdeklődőek. Olyan ruházatot kell ráadni, amit nem sajnál az ember, és igen, legyen koszos, legyen benne mindenbe.
Ez egy izgalmas, szerintem a szülőknek kicsit fárasztó időszak is. Hogyan lehet észrevenni azt esetleg, hogyha egy gyerek mondjuk nem megfelelően fejlődik? Mikor van az, amikor esetleg a szülőnek már szakember segítségét kell kérnie, vagy esetleg elkezdhet aggódni?
Hát ugye a mozgásfejlődés már csecsemőkortól kezdve figyeljük. hogyha megmaradnak bizonyos olyan reflexek, amiknek le kellene épülni például, tehát amikor nem tudja szétválasztani a kar-láb mozgásokat, nem válnak automatizmussá, mondjuk az indián szögdelés, vagy ugye a labdapattogtatás, ami már egy későbbi 5-6 éves elvárás.
Ekkor érdemes szakemberhez fordulni. Nyilván az óvónők segítenek, és hogy említetted, hogy mivel ez kiskorban már azért sokan-sokan megnézik, nem olyan nagy számú, ami ilyenkor...
Én azt gondolom, igen. Úgy gondolom, hogy óvodáskorra kiderülnek ezek az álmaradások, mert azért mi védőnök a státuszvizsgálatok alkalmával ezekre különösen figyelünk. Ugye fontos csecsemőkorban, hogy meglegyenek azok a lépcsők, amiken ő neki keresztül kell menni a mozgásfejlődés során.
Szóval, hogyha a gyerek koszos szeret mozogni, akkor sok izgulni való nincs, nem sokára folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést az óvodáskorú gyermekeknek a fejlődéséről Krugné Vavrek Anna Mária védőnővel, és ott tartottunk, hogy a mozgásfejlődés nagyjából átbeszéltük, de azért nézzünk meg egy picit a finom mozgást. Hogyan változik ez ebben az időszakban?
Egy 3 éves gyerek sem firkálgat már céltalanul, próbálja vonalvezetését irányítani, képes már leutánozni, például egy kört rajzolni, ami nem lesz még szabályos, de fontos, hogy visszataláljon oda, ahonnan elindult az a kör. És ugye ezt kell fejlesztenie 6 éves koráig, tehát fontos, hogy hagyjuk, hogy kibontakoztassa a képességét, nagyon sokat krétával, ceruzával, zsírkrétával rajzoljon.
Sok változatos feladatból lehet ma választani szerintem a finom mozgás területén. Mi van akkor, én olyan sok szülőtől hallottam ezt, hogyha egyáltalán nem akar a gyerek a kezébe venni semmit. Nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy óvodáskorra is nem motiváló számukra a rajzolás. Több esetnél, tehát ugyan kirívóan sokáig húzódik az, hogy mondjuk van kedve rajzolni egy gyereknek. Mit lehet ilyenkor csinálni?
Finom mozgásokat lehet másképp is fejleszteni, nem csak a rajzolással, például a puzzle kirakása, tehát már egészen kicsikortól, tehát 1,5-2 éves korban, amikor már túl stabilan ülni és leköti 10-15 percig valami egy kisgyermeket, akkor például a fából készített kirakó az, ami jó lehet. Kezdhetjük a gyöngyfűzést, mondjuk egy nagyobb fagolyókkal, egy merevebb drótra felfűzni, ami szintén a szemkéz koordinációját segíti, fejlődik ezzel a képzelete, fantáziája, hogy milyen sorrendben, milyen színeket, hogyan válogatja szét, miket fűz föl, és ezt egészen a kis apróbb gyöngyökig, a cérnáig fokozhatjuk, amikor már képes erre.
Én úgy gondolom, hogy sokat ügyesednek így a gyerekek, és olyan nehéz azt eldönteni, hogy mondjuk egy ceruzás rajzolása, mikor lehet idézőjebb azt mondom, hogy erőltetni a gyereket. Tehát mikor van az, amikor egy szülő már annyira aggódik, hogy már most célzottan szeretné rávenni az iskola kezdés közelettével.
Talán az 5 éves kor az, amikor már egy picit szigorúbbak lehetünk etéren, tehát az 5 éves státuszvizsgálatnál várjuk el a kisgyermektől azt, hogy egy embert legyen képes lerajzolni. Tehát a fejlődése során kialakul a saját testéről egy kép, a test sémája, és le tud rajzolni egy embert. Jó, hogyha annak az embernek a fejen kívül legalább 5 testrésze megvan. Ezt az 5 éves státuszhoz hozzá szoktuk tűzni, ezt az emberrajzot, amit később, ha bármiféle ugye elmaradást tapasztalunk, akkor ezt bizony elővesszük és megnézzük, vagy megnézi a pedagógus később, hogy mi az, ami hiányzott esetleg arról az emberkéről, hogy miért nem volt ez tökéletes esetleg.
Akkor most már el is jutottunk az iskola kezdés előtti időszakra. Mik azok a mozgások, amiben mindenképpen biztonsággal kell, hogy a gyerekek tudjanak mozogni, vagy mik azok a mozgásformák, amit biztonsággal kell, hogy elvégezzenek ahhoz, hogy iskola éretnek nyilváníthassák őket?
Fontos a fizikai teherbíró képesség elsősorban, amit a rendszeres mozgással, amit az előbb is beszéltünk, nem feltétlenül az irányított mozgással, hanem a szabad mozgás gyakorlással ő tudja erősíteni a kis izmait, ahhoz, hogy ő alkalmas legyen a padban ülni, tartani magát, illetve ugye ez a szemkéz koordináció, ami fontos, hogy kialakuljon iskoláskorba az íráshoz, az a szabályos 3 ujjal fogott ceruzafogás, ami fontos, illetve ugye a jobb és bal kéz dominancia, ami neki kell alakulni, azt olyan 4-5 éves korban szeretnénk, ha eldönteni, de ez kihúzódhat az iskola kezdéséig, ez a dominancia.
Itt a dominanciával kapcsolatban nagyon sokfajta véleményt hallottam, közeli rokonsági kapcsolatban láttam is olyan gyereket, akinél például még később is nem, szinte nem dönthető el, Hogyan vagy mikor lehet megnyugodni egy szülőnek, hogy biztos, hogy megvan már ez a dominancia a gyermeknél?
5 éves korban már elvárjuk tőle, hogy eldöntse, hogy melyik kezét fogja használni. Az idegrendszer fejlődéséből adódóan ugye az agy valamelyik féltekéje irányítóvá válik. Tapasztalunk olyat, hogy kétkezes egy gyermek. Egyik kezével valamelyik szinten domináns lesz az egyik oldal is, de a másik kezét is tudja ügyesebben használni. Vagy kanalat használ bal kézzel és jobb kézzel tanul megírni. Ilyen előfordulhat.
Nem kell aggódni, emiatt, ugye?
Emiatt nem kell aggódni a szülőnek. Tehát fontos azt is tudnunk, hogy a kéz dominanciával együtt a láb, a szem és a fül azonos oldali dominanciája is kialakul. Tehát lehet, hogy itt ebben lehet eltérés annál a kisgyermeknél. Például bal lábbal rúgja a labdát mondjuk, és jobb kézzel ír.
Mi a helyzet az erőltetéssel? Mert szerintem azért még most is van olyan szülő, aki úgy gondolja, hogy neki ilyen kezesnek kéne lenni a gyermekének, annak ellenére, hogy nem biztos, hogy az a domináns oldala.
Amit mondtam az előbb is, hogy az idegrendszer fejlődése során az agy egyik féltekéje válik domináns, amit nem tudunk befolyásolni, vagy nem jó, ha akarunk befolyásolni, tehát semmiképpen nem szabad áterőltetnünk.
Bölcsességgel és szakembereknek kell a tanácsát kikérni, hogy az anyukák hallgassanak a szívükre, aztán kérdezzék meg a szakembert. Innen folytatjuk a beszélgetést, a zene után jövünk vissza.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést az óvodáskorú gyermekeknek, most már a gondolkodás és értelmi fejlődéséről, Krugné Vavrek Anna Mária védőnővel. Hát akkor nézzük meg, hogy hogyan is fejlődik a gondolkodásuk és az agyacskájuk a 3 éveseknek.
A 3 éves gyermekek általában egocentrikusak. Ő maga pillanatnyi szemszögéből tudja megítélni a különböző helyzeteket, nem képes még átlátni, összefüggéseket találni. Hiányosak ugye az ismereteik a külvilág dolgairól, és ezeket igen, magyarázatokkal próbálják ezeket a hiányosságokat pótolni, erre mondjuk, hogy nagyon élénk a fantáziájuk, kitalálnak dolgokat, mivel ugye még nincsenek ismereteik, de amiről beszéltünk az előbb is, hogy nagyon fontos a tapasztalatszerzés, amivel a figyelmük, az emlékezetük, a gondolkodásuk is fejlődik. A szülő feladata az, hogy aktív működésre késztesse a kisgyerek érzékszerveit, például ugye a látás, hallás, a tapintás, az ízlelés, hogy ezáltal is tapasztalatokat szerezzen. Például egy bevásárlás kapcsán szét tudja már válogatni gyümölcsöket, zöldségeket, illatuk alapján tud választani. Ez mind ugye a tapasztalatszerzés útján a gondolkodását fejleszti.
Mit tapasztalsz a szülőkkel kapcsolatban? Mennyire adják meg ezt a teret és lehetőséget a gyerekeknek? Vannak, akik elhanyagolják, vagy vannak, akik nagyon foglalkoznak vele? Én szerintem nagyon végletes a mostani társadalmunk.
Igen, azt gondolom én is. Tehát az a szülő, aki odafigyel a gyermekére, annak van ideje és van türelme ezekre. Hát a másik véglet, igen, aki siet, rohan, és esetleg a nagymama az, akit be tudunk vonni nyári időszakba, hogy együtt elmenjenek piacra, és együtt vásároljanak, és beszéljék meg a dolgokat.
Az értelmi fejlődés hogyan változik tovább? Ugye nagyban befolyásolja ez az időszak azt, hogy az iskolára hogyan is készülnek föl a gyerekek. Hogyan változik az értelmi fejlődésük? Szerintem egyébként az óvodáskorú gyerekekkel nagyon nehéz, ugye nagyon akaratosak, egocentrikusak, ahogy említetted, de hogyan lehet ezt azért tompítani? Az óvoda vége felé jobb szokott lenni.
Tehát képesek már késleltetni akár ugye a szükségleteiket, tehát nem szeretnének már mindent azonnal. 6 éves korra azért ezt elvárjuk tőlük, hogy eljussanak oda, hogy késleltessék ezeket a szükségleteket. A sok gyakorlás és tapasztalatszerzés útján fejlődnek az ismereteik, bővül a szókincsük, tehát itt bevonhatjuk ugye a szókincs gyarapodását is ezáltal, tehát amíg egy 3 éves gyermek 700-900 szót tud talán, tehát amit használ is, ez sokkal nagyobb változás, tehát egy ugrásszerű változás következik be iskoláskorra.
Értelmi képességekből mi az, aminek mindenképpen meg kell lenni ahhoz, hogy valaki iskola érettnek mondható legyen?
A megfelelő beszédkészség, ugye a nyelvi készlet, az, hogy várja az iskolát, hogy képes legyen feladattudata, kötelességtudata, monotónia tűrése, képes legyen odafigyelni, a figyelmét koncentrálni hosszabb időre. Tehát amíg 3 évesen 10-15-20 percre tudjuk lekötni a figyelmét, ugye iskoláskorra már azok a 45 perces tanórák, amik a szemük előtt lebegnek, amit sokszor nagyon nehéz. Nagy csoportos gyermektől sem várjuk még el, hogy ő 45 percet képes legyen figyelni. Hát erre kell sokat ösztönözni.
Az öltözködésre egy picit térjünk ki. Mindennapi élet velejárója, de a legsarkalatosabb pont az önálló öltözködésre. Én úgy gondolom, hogy nagy küzdelem. Ez nem is az óvodás időszak, hanem inkább a szülők által kiszolgált időszak. És utána óriási a váltás az iskolában. Nagyon nehéz egy tanítónének a dolga, hogyha egy gyerek nem azt mondom, hogy nem tud felöltözni, hanem például nem ismeri, hogy milyen holmi az övé, te mit tapasztalsz, mivel küzdenek a szülők?
Saját gyerekeimnél nem tapasztaltam ilyet. 3 éves korban tudjuk azt mondani, hogy már képesek levetkőzni, mondjuk egy kupacba rakni az ő kis ruhácskájukat, ugye akkor még jelekkel látjuk el az ő kis holmiukat, valószínűleg ezt megszokják. Én azt gondolom, hogy azért egy kis iskolás gyerektől elvárható, hogy felismerje a saját holmiát, tehát erre nem az óvodának kell felkészíteni, ez a szülő feladata, hogy ezeket az öltözködési szabályokat megtanítsa, hogy testnevelés órán hogyan pakoljuk le azokat, vagy óra előtt a ruháinkat, hogy azt megtaláljuk, és ne a másik sorba, másik padon keressük, hanem azt egy kupacba lerakjuk, viszonylag hajtsuk össze, hogy ne gyűrötten kelljen visszahúzni. Tehát erre egy iskolaire egy gyermeknek képesnek kell lennie.
Akkor te jól csináltad azért, ezt itt most jelentsük ki. Nagyon köszönjük az információkat, hát ez nehéz időszak, szóval kitartás a szülőknek, mert mire ezt a gyermek megtanulja, azért az nagyon sok energiabefektetésbe kerül. Folytatjuk még a beszélgetést, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Az önállósodásra folytatjuk majd a beszélgetést. Krúni Vavrek Anna Mária védőnő most az óvodás korúak önállósodási fejlődését fogja föltárni előttünk. Nem egy könnyű időszak, de szerintem ez a legjobb ilyenkor. Úgy rájön az ember, hogy nem azt mondom, hogy nincs szüksége a gyermeknek a szülőre, de egészen sok mindent tud már.
Az önállósodást 3 nagy területre oszthatjuk. Ugye van a higiénés önállósodás, az öltözködés terén és a táplálkozás terén tud nagyban önállósodni. Még 3 évesen kanállal próbál enni, már a szájába talál, de még maszatosan sikerül, és 6 éves korra már ugye elvárjuk, hogy ezen a területen sokat fejlődjön, képes legyen késsel villával enni. Tehát ez egy nagy ugrás például a táplálkozás terén. Ugye 3 évesen beszéltünk a szobatisztaságról, szintén a higiénés önállóság, amikor már óvodába kerül, azért nagy részük szobatiszta, tehát képes kis vécét önállóan használni, még segítséggel fogja végezni a tisztálkodást utána, meg kell tanítanunk a helyes kézmosásra, és igenis iskolába kerülésre elvárjuk, hogy ezt ne kelljen mondani, akár ugye étkezés, mosdó használat után, hogy kezet kell mosnunk, tehát ez váljon egy szokássá, egy kialakult szokássá, amit ugye otthon a szülő a példamutatásával tud elősegíteni.
Ez a higiénés önállósodás, ez szerintem egy nagyon nehéz terület. Vannak azért nagyon gátlásos gyerekek, akik olyan érdekesen győzhetők meg, vagy érdekesen adják át magukat ennek, vagy azért, mert a közösségtől félnek, vagy visszatartás van. Tehát én nagyon sokfélét láttam már sziklet visszatartástól kezdve, csomó ok lehet. Hogyan lehet ilyenkor segíteni a szülőnek, hogyha mondjuk aggódik?
Hát mindenképpen otthon ugye, vagy a bili használatot tanítsák meg, hogy ez váljon egy természetes dologgá. Vagy lássa az a gyermek, hogy a szülő is elmegy, hogyan használja azt a mosdót. Tehát megmarad még az ő kis ismeretszerzésükben az utánzás. Tehát, hogyha ezt látják a szülőtől, hogy ez egy természetes dolog, akkor könnyebben motiválhatók ők is. Sokszor én azt tapasztaltam inkább, hogy az a kis WC, amit úgy bemutatnak az óvodába, azt inkább vonzóbbá teszi számukra. Nem olyan félelmetes, azok le vannak kerítve, azok a kis egyes kis fülkék, és nem olyan félelmetes számukra, mint egy nagy WC.
Akkor az óvoda azért átsegíteti ezt a rizikósabb időszakot néha.
Igen, én azt gondolom, hogy sokat tanulnak egymástól is a gyermekek, tehát utánozzák egymást, és szívesebben, amit már a másik tud, akkor én is szívesebben megcsinálom.
Azt hiszem, hogy talán ez a legnagyobb motiváló tényező ebben a korban, legalábbis ezen a területen. Nézzük a táplálkozást, ez hogyan változik ebben a korban. Ugye a fogak teljes kijövetele azért már körülbelül megtörténik. Nyilván azért ebben a táplálkozás is egy olyan szerepet játszik, nem tudom, a válogatás és nem válogatás, szerintem ez itt a nagy kérdőjel az óvodáskorban.
Igen, azt tapasztaljuk, hogy a csecsemőkkel szinte mindent meg lehet etetni, mondjuk így, hogy az új ízeket szívesen elfogadják, tudjuk variálni, szívesen esznek, És igen, valahol az óvodáskor kezdetén szokott ez elromlani, és szintén az utánzás, én azt gondolom, hogy nagy szerepet játszik ebben, amit a másik kisgyermek nem szívesen eszik meg, hajlamosak rámondani, hogy ezt nem szeretem én sem, és nehéz meggyőzni őket, hogy igenis, de kóstold meg. Az én gyerekeimnél is volt olyan, hogy anya, ezt tavaly szerettem? Mondom, igen, szeretted. És hajlandó volt megenni. Tehát gyanús volt neki külsőre a dolog, de mivel tavaly ő ezt már szerette, például ez a sütőtök volt, megette. És meg tudtam győzni, hogy igen, szeretted.
Én azt mondom, hogy itt kell óriási kreativitásnak és hatalmas humornak és türelemnek lenni a szülőnél, mert a legextrémebb példák jönnek a gyerekeknél, mi az, amit egyszerűen nem hajlandok megenni. Aggódni nem kell, ez biztos, de abban valóban igazad van, hogy a csoport hatás az lehet nagyon pozitív, nagyon sok ilyen példát láttam a környezetünkben, de lehet negatív is, tehát igen, hogy amit a gyerek szeretett utána nem veszi meg. Túl kell élni ezt az időszakot, hogyha a táplálkozást tekintünk. Mi az, ami a táplálkozásban biztos, hogy mozgás szempontjából késznek kell lenni ahhoz, hogy iskolába kerülhessen?
Hát szintén a szemkész koordináció, amiről már beszéltünk, hogy azzal az evőeszközzel ő oda találjon biztonságosan a szájához, hogy említetted a fogazatot is, a 3 éves gyermek már azért a teljes tejfogsorral rendelkezik, tehát az már igazából nem akadály.
És akkor talán nagyjából készen is vagyunk ahhoz, hogy iskolába mehessen egy gyermek, vagy hát...
Igen, hát az iskola érettséghez hozzátartozik, hogy a fogváltás beinduljon például, ha így a fizikai fejlődését nézzük. Tehát akinél már az elkezdődik, akkor már egy jel, hogy mehet iskolába.
Onnan jönnek a táplálkozási problémák, amikor nem lehet az almába beleharapni, tehát látom, hogy már ilyet, hogy szegények küzdködnek. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, még a zene után jövünk, visszamaradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Krugné Vavrek Anna Mária védőnővel, és elérkeztünk az óvodáskornak. Hát ahhoz a területéhez, amit szerintem egyik szülő sem kedve, nem is tehetünk róla, amikor betegek a gyerekek, olyan elesettek tudnak lenni, és bizony rengeteg vírust és mindenfajta betegséget összeszednek. Ezt az időszakot hogyan lehet átvészelni, vagy mi az, ami még normálisnak tekinthető, mi az, amit ki lehet még bírni?
Az őszi időszakban, amikor elkezdik a közösséget a kisgyermekek, viszonylag éretlen az immunrendszerük arra, hogy mindennek az új baciknak és új vírusoknak ellen tudjanak állni. Érdemes már augusztus hónapban a gyermekorvos tanácsát kikérni, hogy egy picit hogyan tudják az immunrendszert erősíteni egy kis vitaminkúrával esetleg, amire esetleg odafigyelhetnek a szülők, a gyakori és helyes kézmosás például. Tehát amit iskoláskorra, iskola érett gyermektől várunk el, a helyes kézmosást, nagyon sok betegséget meg tudunk előzni vele, ha már a kicsi gyermekkel megtanítjuk, hogy amikor hazaérünk, a kintről behozott dolgokat, akár ugye a lépcsőház, a kilincs, boltban jártunk közben, tehát hogy alaposan megmossuk a kezüket, hogy ez legyen számukra is az első és követendő példa, hogy amikor hazaérünk, kézmosás. Ezzel sok mindent meg tudunk előzni, ugye fontos az öltözködésre, és öltözködésre odafigyelni téli időszakba, és hát amikor már egy kicsit elkezd köhögni az a gyermek, házi orvos ugye megállapítja, hogy igen, valamiféle bacit, vírust összeszedett, akkor kúráljuk ki azt a kisgyermeket, ne vigyük mindjárt 3., 4. nap után a közösségbe. Tudom, hogy ezt nehéz megoldani a szülőknek, de amikor még nem gyógyult meg teljesen, sokkal hamarabb visszafertőződik, és át is adja a betegséget a közösségbe, és hát a köhögő, prüszkölő, orfolyó gyerek nem ritka sajnos a közösségekben.
Szerintem ez hatalmas probléma, megoldást se tudok rá, tehát még csak ötlet sincs a birtokomban, hogy hogyan lehetne, mert valóban az az óriási hiányzási szám, ami ilyenkor az óvodáskorban előfordulhat, pláne egy ilyen 2-3 körös visszafertőződés testvérekkel együtt, az szerintem hatalmas teher egy családnak, valóban hát kitartást a szülőknek. Sok-sok nagymamát kívánunk, igen, akik segítenek ilyenkor.
A nagymamákat nagyon nehéz tudunk vonni.
És megmondom, hogy meg a fáradtság a másik, én tudom, hogy a mi gyermekorvosunk azt mondta, hogy egyszer nagyon elkeseredtem, és nagyon fáradt voltam, mondta, hogy 1000 vírussal meg kell ismerkednie, hogy kialakuljon az immunrendszer. Mondtam, jó, akkor mi csak a 264-nél tartunk, tehát nem aggódok tovább, de igen, valóban nagyon ki lehet merülni.
Igen, ez az első év a közösségbe kerüléskor, ez sajnos ilyen, erre lehet számítani, és akár a munkáltatót felkészíteni erre, mert bizony sok hiányzás, tehát ugye ez a szülő hiányzását is jelenti sok esetben.
Aztán ez jobb lesz, tehát mondjuk itt a hallgatónak biztatjuk, mert hogy közelik az iskola, így van.
Megedződnek, igen, talán azzal az ezer vírussal sikerül megismerkedniük.
Igen, és jobb lesz. Utána jobb lesz, meg lehet aludni a szülőknek is. Most nézzük meg azért az óvodáskor végét, hiszen szerintem ez a kulcs mindenkinek, mielőtt oktatási intézménybe kerül a gyermek. Mit is jelent valóban az, hogy iskola éretté válik a gyermekünk?
Az iskolai életre való alkalmasságot jelenti, hogy ez nem feltétlenül egyezik meg azzal, hogy ő mennyire okos és mennyire intelligens. Tehát amit most a műsor során átbeszéltünk, hogy nagyon sok területen kell ő neki egy komplex fejlődésen keresztül mennie, mint mozgásában, önkiszolgálásában, beszédében. Tehát ne keseredjen el a szülő esetleg, ha az óvónéni azt mondja még, hogy nem iskola érett attól, mert ő nagyon okosnak képzeli a kisgyermekét, tehát nagyon sokféle területen kell ő neki megfelelnie, és nagyon nagy a szakadék, úgymond az óvodai és iskolai élet között, tehát ezt nagyon nehéz áthidalni, sokkal nagyobb terheket tesz rá majd az iskola, és ehhez szüksége van ugye arra a fizikai teherbíró képességre, arra, hogy ő képes legyen önmagát kiszolgálni, tehát amit otthon tud megtanulni.
Megmondom őszintén, hogy nagyon érzékeny területnek tartom ezt az iskolai érettséget, hiszen ugye a beiratkozások áprilisban történnek meg, sokszor, sok esetben nagyon nehéz bemérni azt, hogy a gyermek körülbelül hova jut majd ez szeptemberre, mert ebben a korban az a jó néhány hónap, ami itt mi hátra van, hatalmas fejlődése, vagy stagnálással járhat, és mindkettő nehéz vagy rossz, mert vagy hamar iratjuk be, vagy későn iratjuk be, tehát hogy én úgy gondolom, hogy itt nagyon-nagyon nehéz döntése van a szülőknek, illetve az óvodapedagógusoknak is, hiszen a szakembereknek is nehéz bebecsülni sok esetben azt, hogy mi fog történni.
Igen, hát az óvodapedagógusnak van joga első körben dönteni, vagy az ő felelőssége is, igen, hogy kit enged el iskolába. Tehát ugye, amíg a szülő reggel 8-tól 4-ig nincs a gyermekével, tehát kevesebb a rálátása már az ő képességeire, tehát hogy mi az, amit ő az óvodában működik napközben. Tehát az óvodapedagógus véleményét azért érdemes meghallgatni, ha nem is fogadja meg minden szülő. De az általános javaslat, hogy inkább maradjon még óvodában.
Igazából én azt mondanám talán a szülőtársaknak, hogy ez hatalmas döntés, talán ilyenkor jön rá az ember, hogy milyen nehéz is dönteni a gyermek sorsáról, de azt hiszem, hogyha a szülők igazán a szívükre hallgatnak, meghallgatva minden szakvéleményt, tehát nem csak oda, akkor biztos, hogy tudnak olyan döntést hozni, ami gyermeküknek is jó lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönjük az információkat, és köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Krugni Vavrek Anna Mária védőnővel beszélgettünk az előző percekben, Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.